Menjetek be kapuin hálaélekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. 95. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. 95. Zsoltárunkat a 24. Zsoltár dallamára énekeljük. Gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Testvérek, és a 225-ös számú dicséretünket énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Az első három versét énekeljük az éneknek. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom testvérek Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első leveléből, a levél második fejezetének az első öt versét, mely így szól. Én is, amikor megérkeztem hozzátok testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki éges szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Amen. Emeljük szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk, gyertek fennállva, imádkozzunk. Köszönjük szépen, mennyei édes atyánk, hogy a mi hitünk a te kibeszélhetetlen nagy erődön nyugszik. Köszönjük szépen, mennyei édes atyánk, a te győzelmedet Krisztusban, hogy győztél bűn és halál felett, és mi élünk, és élhetünk a te dicsőségedre. Köszönjük szépen a drága esőket, amiket adtál, és ahol hóhullott a havat is, mindent. Gondviselő kegyelmedet köszönjük szépen. És köszönjük, amiben haladtunk a héten munkában, ha beteg gyógyulásban, valaki tanulásban, számadásban, vizsgában, bármiben, köszönjük szépen. És itt vagyunk nálad, téged ünnepelni, a te szeretetedet, igazságodat még inkább a szívünkbe venni, sőt, már a közelgő ünnepre kezdeni készülni, hívunk és várunk. Jöjj! Igéddel, szent lelkeddel, hatalmasan cselekedj közöttünk, kicsinyek s nagyok közt egyaránt, mindannyiunk szívében. Áldj meg, szentelj meg így minket, Istenünk. Amen. Foglaljunk helyet az ige hirdetés előtti énekként a 802-es számú éneket írtam ki. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Az első versét fogjuk énekelni, és a gyermekek, a gyermek Isten tiszteletre most ki tudnak menni, de hadd mondjam már most a gyerekeknek is, hogy az Isten tisztelet után, meg gyerek Isten tisztelet után a teremben az adventi koszorú és díszkészítés fog kezdődni, tehát így készüljetek, egy kis szeretett vendégség, ilyesmivel, és Eszter néni fogja most tartani Dániel profétának a látomását, az ő által kapott üzenetről beszélgettek ma a gyermek Isten tisztelet alkalmán. Mi pedig fogjuk énekelni, örvendjetek, mert Isten úgy szeret. Első verset énekeljük.
Szeretett testvéreim, ezen a mai vasárnapon Isten igéjét olvasom a mai napi új szövetségi ige szakaszunkból. Ez az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetében van, méghozzá az első 15 versben. Csak nem tettem be könyvezőt. Így szól Isten. Ezek után Pál elsávozott Aténból, és Korintusba ment. ott találkozott egy Aquilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrégen jött Itáliából, feleségével, Priscillával. Mivel Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidót távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgoztak velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellenezték őket és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik. Véletek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Kriszmosz, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj Pál, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Ed ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszékkel elévitték, és így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módon tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak. Ha valami törvénytelenségről, vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók, a törvény értelmében meghallgatnának benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről, és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyire megragadták Szosztenészt, a zsinagógai előjárót és ütlegelték a törvényszék előtt, de Gallió így sem törődött ezzel. A 11. verset szeretném kiemelni, ez így szól. Ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amen. Talán furcsa, hogy miért mondta ezt a verset, emellett ma ki, és a kicsit összetett is, mert ugye azt mondom, ha valahol jól érzem magam, ha valahol szívesen fogadnak, szívesen látnak, szeretnek, jó a társaság, hasonló a gondolkodásunk, az értékrendünk, a beszédtémet, akkor szívesen maradjunk, ott jó. De Korintus nem ez a helyzet volt, mert ha valahol nem jó ott lenni, akkor szeretnék elmenni. Miért nem mennék? Ha nem kell maradnom, ha volna hova mennem, miért maradnék? Ha minden adott, hogy elmenjek, s jó okom is van már, miért nem mennek? Rossz társaságnak nehéz körülmények között, miért maradjak? Pál Aténból, ahol nem kapott különösebb érdeklődést az ige hirdetésével, Korintusba megy. Ebben a városban is van a városban a zsidóknak zsinagógája, ide megy be, és itt vitázik velük szombatonként hosszasan, hogy bebizonyítsa nekik az írások alapján, hogy nyilván az ószövetségi proféciákról beszélünk, Mózesről, Ézsaiásról, a többiekről, hogy ez a Jézus nevű ember, akit Jeruzsálemben keresztre feszítettek, és mi hiszik, hogy ő harmadnapon föltámad, ez a megígért messiás. Ő a Krisztus, hogy Jézus a Krisztus. Próbálj nekik bebizonyítani. Hát nem sok sikerrel megy. Sőt, fölháborodnak, megharagudnak, botrány van. Amikor meddővé lesz a vita, akkor Pál úgy dönt, ott hagyja ezt a zsidó közösséget, és a pogányokhoz megy, őket fogja tanítani. Krisztusról beszélgetni. Aztán közben, most egy picit ugrunk, amikor a gyülekezet kezd erősödni, a zsidók megint összefognak ellene, nehogy már jól érezze magát itt fár, és a törvényszék elé viszik. Ugye az ókori történelme ennyire nyilván nem vagyok járatosak, magam sem, utána olvastam, ekkorra az adott provinciának központi helye, helytartó helye lesz Korintus, úgyhogy magasrangú uralkodója van, aki a római jogot gyakorolhatja. Egyszerűen hát viszik hozzá Galliósz, aki a helytartó, egész Akhája helytartója. Törvénytelen módon tanítja az Isten tiszteletét. Galliósz nem engedi, hogy Pál megszólaljon, hanem azt mondja. No. Ha bűncselekményről van szó, ezt rövid így vagyunk ma, akkor odafigyelek. Ha a ti zsidó törvénykezéseitől különös, mit, hogy, milyen lény, ki mit csinál, azt mondjátok meg magatok közt. És akkor itt jön megint egy olyan részlet, hogy mindig mosolygok. Mivel nem kaptak elégtételt a törvényszék előtt, kijönnek, és bocsánat, ha már úgy legyen, hogy valakit verjünk meg, a párt nem lehet, megvenik a zsinagógi előjárót. Mert szoktuk mondani, hogy van akkor is, valakit verjünk meg. Mert akkor most már valami történjen. Én mindig ezt mondtam most, hogy ilyen az ember, akkor is ilyen volt most is. De a Pál helyzetettől nem jó. Sőt, azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy egy ilyen környezetben maradt ott másfél évet. Egy ilyen, mondhatni, nem barátságos, sőt, kifejezetten szembe helyezkedő környezetben, ahol pont az övéi voltak vele szemben ennyire ellenségesek. De Korintus, mi ez a Korintus? Mi baj van ezzel a Korintussal? Korintus városnak két nagy virágkorszaka volt, az első a Krisztus előtti 6. század, majd később elpusztult, és aztán újjáépítették Krisztus születése nem sokkal, egy 40-60 évvel. Mostanra viszont újra virágkorát éli a görög kultúra idejében, méghozzá úgy, és azért is, mert maga a város, ugye a Peloponnészi félsziget földnyelvén van, ami összeköti a kontinens Görögországot a nagy félszigettel, és a városnak így módon két hatalmas kikötője van, az egyik oldalon az Adria, a másik oldalon a Földszigetje, és nagyon ügyesen megoldották ezzel a két kikötővel, hogy ne kelljen a hajóknak egy 400 kilométeres hatalmas utat megtenni, hogy a földnyelvet megkerülve a félszigetet az egyik kikötőből át tudjon menni a másikra, és úgy tovább. Csináltak egy különleges fa szerkezetet, amivel áthúzták a szárazföldön a hajókat az egyik kikötőből a másikra, persze nyilván jön pénzért. Most ehhez viszont rengeteg ember kell. Tehát két hatalmas kikötőnek a teljes kikötői forgalmát bonyolítani, állampakolás, hajók áthúzása, kereskedelem és minden. Egy nagy várossá, egy nyüzsgő mondhatni világvárossá lőtte ki magát Korintust. Igen, hogy egy nagyon mondhatni vegyes és rossz összetételű lakossággal, mert bár volt egy előkelő római réteg, volt rengeteg leszerelt katona benne, volt benne zsidó közösség és sokan mások, a lakosság kétharmada rabszolga volt. A kikötők ugye hívesek arról, hogy viszont nem a legmagasabb intelligencia és műveltebb emberek, a kétkezi munkások, dolgozók, akik akár mondhatják a hajókat, meg rakodnak, pakolnak. Igen, híressé lett a római birodalomban Korintus az állapotai miatt. Vallásilag is azt mondanám, hogy egy roppant szinkretista világ, hiszen szinte minden vallás megtalálható volt, illetőleg az egyik vallásnak volt egy nagy temploma is, ahol körülbelül 1000 úgy mondják, úgy nevezik Jérulá, hivatásos prostituáltat alkalmaztak, akik ott is szolgálták ki az odaérkezőket, illetőleg a város zsidók úgy mondanák, hogy Sodom és Gomorra, azt a római kultúrában, a római birodalom úgy beszélték, hogy korintusi módon viselkedik. És ez azt jelenti, hogy zűrött, fesett, rossz életű ember. És ha ezt egy lánya, vagy egy asszonyra mondták, akkor egyértelműen azt jelentette, hogy kényelmű. Ez a város, ez a környezet, ahol ott maradt Pál, egy ilyen világban. Egy teljesen romlott, zűrött, hírhettem, birodalom szerte, hírhettem, elkölcstelen világ, a birodalom legalja. Amikor azt mondjuk, hogy a világ megégett az ítéletre, mert olyan jó volt. Hát ez Korintus abban a korban. És itt van a Pál másfél évig. És engem ez megfogott. Másfél évig ezekkel az emberekkel mondani, nekik tanítani az Isten igényét, mondani, ezekkel az emberekkel kilőni, hogy ebből az állapotból valahova jutni velük. Másfél ezekkel az emberekkel valamit úgy beszélgetni, úgy törődni, hogy belülük Jézus Krisztus gyülekezete legyen. Az lett, azzal együtt, hogy a korintusi gyülekezet az, ahol a korintusi gyülekezetben tudjuk, mennyi baj, nehézség, mondhatni bűn volt gyülekezet életén belül. Pál nem akkor, amikor Pál ott volt, kicsivel később, hisz ezért írja a leveleket, de a gyülekezet indulnak emberanyagának az összetétele magában hordozta azt, ami korintusi gyülekezetben történt. Korintus levelet nézők bátraskodtak. Elkezdtek azon vitatkozni, hogy én Pál tanítása szerint hiszek, én Apollós tanítása szerint, én Kéfás tanítása szerint, engem ezt keresztelt, engem azt keresztelt, akkor aki, amit te hiszel, meg ahogy te kereszteket él, az nem jó, majd az a jó, ahogy én. Nem igaz? Az nem jó, ahogy te, az az igazi, ahogy én. És azt kérdik Pál, hát részekre szakadt a Krisztus. Hát nem egy Krisztusról beszélünk, hanem bátraskodtak. Egy, kettő. A gyülekezetben elfogadott volt a paráznaság, a házasság is. De olyan módon, amire azt mondja Pál, hogy hát figyeljetek, ilyet még a bogányok sem csinálnak, amit ti csináltok. Ilyet még azok sem. Hát hogy lehetséges, hogy ti így viseljetek, ezt csináljátok? Aztán azt mondja, hogy micsoda dolog az, hogy a gyülekezet tagjai egymással a világi bíróságon perben állnak pereskedni. Hát hogy ti a világ előtt pereskedtek, hogy rajtatok nevet mindenki, hogy nektek, akinek Krisztus a bírátok, akik Isten ítélő széke elé állunk. Ti egy gyümperben nem tudtok megegyezni, és mentek, azt följelentetitek egymást. De mit csináltok? És akkor az úrvacsora. Azt mondja, hát milyen úrvacsora az, ahol mindenki viszi a maga vacsoráját, aki bőségben van, azt teszi, aki szükségben van, azt a kicsit, akinek meg nincs semmi, az úgy járt. Hát nem így nézett ki az utolsó vacsora, nem így mondta Krisztus, hogy egyetek-e kenyérből minnyáján, és itt ezek-e pohárból minnyáján. Na ezért kezdeni így mondani, hogy azon az éjszakán, amelyben előtadott vett fel a kegyelet, hálát adtam megtölte, és ezt mondta. Mert így úrvacsoráztak. Hát azt mondja, amit ti csináltok. Hát ez az úrvacsorának a meggyalázása, megszégyenítése. Hát az úrvacsora arról szól, hogy együtt, egy közösség vagyunk Jézus Krisztusban. Hát mit csináltok? És akkor az utolsó még, amit szeretnék említeni, abban viszont nagyon profik voltak, hogy szerették volna a hitüket látványosan megmutatni, hogy ki az, aki jobban hisz, látványosabban hisz a másiknál, hogy azért látszódjék. És arra is azt mondja Pál, ne csináljátok már. Miről beszéltek? Nyelveken szólások, mindenki, értelmetlen nyelven imádkozik, meg vannak zavarodva. Hát Isten azt mondja, a rendnek az Istene. Hát ha valaki ilyen nyelven imádkozik, akkor valaki magyarázza meg. Ha nincs, akkor hallgassanak. Hát egy ilyen gyülekezetről beszélünk. Egy ilyen közegről beszélünk. És ott maradt Pál. Miért? Miért nem maradott? Miért maradott őket tanítani? Őket vezetni? Őket pásztorolni? Őket gyülekezetté formálni másfél évig? Mi oka van? A válasz elvileg egyszerű, de azért egy kicsit nehéz. Ez a páros, ennek a világa pontosan az ellentétje Jézus Krisztus keresztjének. Pont az ellentéte annak, hogy Krisztusért meghalt és feltámadt. E városnak van a legnagyobb szüksége megbocsátásra, szabadulásra, gyógyulásra, vigasztalásra, új életre, Istenhez való hozzáigazodásra, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem elmétek megújulásával. Keressétek meg, hogy mi Isten akarata, mi az, ami számára jó, az ő dicsőségét szolgálja. Itt kell a legnagyobb munkát elvégezze, és a legnagyobb győzelmét arassa Krisztus a sok-sok tönkrement életű ember szívében, életében. Hát gondolj csak el, egy matróz, vagy egy kikötő rakoló munkás a gyerekkorában arról álmodott, hogy egy kiszolgáltatott alkoholista lesz majd? Biztos, hogy nem. Egy kicsi leány kis nagyperában arról álmodott, hogy majd ő kényelmi fogunk dolgozni, mint ki nem szuperálják, mert kivelegedett. Hát biztos, hogy nem. Mennyi összetört élet, mennyi keserűség, mennyi kilátástalanság, mennyi tört remény, mennyi sem, mennyi fájdalom és panasz. De nincs hova menni vele, ha megyünk egymásnak. Itt van a legnagyobb szükség a kegyelem. Itt van a legnagyobb szükség, hogy végre valami jó történjék köztük, hogy végre jó hír. Evangélium szóljon. Mit tanított? Hát nyilván elsőképpen Krisztust. Amit Isten számunkra elvégzett Krisztusban. A megváltást, a kegyelmet, az üdvösséget, a vigasztalást, az örök életet. Isten győzelmét bűn és halál felett. És aztán nyilván, hogy jelent legyen tiszparancsolatot, Krisztus tanításait, mindent. Honnan kellett én nullába? Hanem mínusz 30-ról, mert először is el kellett hagyják a pogány kultuszaikat, bálványaikat. Hogy már nem ehhez, ahhoz imádkozunk, hanem a megfeszített és föltámadott Krisztus, és nekünk már csak ő van. Itt van a másfél évig. Hadd mondjam, hogy engem ez kitartásra húzik, de nem csak egy eszem belső szemében magamra nézve, hanem mindannyiunkra nézve, hiszen Pál sem egyedül szolgál, egész egy munkatársi csapatokkal dolgozik. De a gyülekezetünk is, mi is egy szolgáló, misszionáló közösség vagyunk. És nem mondhatunk le azokról, akikre azt gondolnánk, bűnösök, hitetlenek, pogányok, más vallásban keresik valahol a boldogulásukat. Nem. Bár ígéretet kap, ne félj, itt nem lehet bajom, nekem sok népem van ebben a városban. Isten biztatja meg őt, hogy maradjon ott, neki ott van még dolga. És ott van a másfél évet. Sok? Kevés? Nem tudom. Pár évvel később visszamegy, kettő meg három levelet ír nekik. De a gyülekezet él. Méghozzá jelentős gyülekezet. Nem szól egyik levél sem arról, hogy egy hatalmas nagy tömegben próbáljatok valahogy megmaradni. Mint kisebbség. Egy erős nagy gyülekezet. Látjátok, nagyon sokféle történés van, nagyon sokféle baj van. De mondhatni, minden is van ahhoz, hogy is ember kell, hogy ennyi minden legyen benne. Egy az élet szertárgató területéről ír már egy komoly nagy gyülekezet. Másfél évig itt van, egy élő lüktető gyülekezetet szervez, akkor is, ha sokat kell benne küzdködjön, tanítja őket. Tanítani, bizonságot tenni, ez a dolga. Nekünk is. Mindegy, mi a környezetünk, amiben mi vagyunk.
Sok-sok évvel ezelőtt
az egyik boltban összefutok gyülekezeti tagokkal, és beszélgetünk, hogy milyen hatalmas a mi Úrunk, és milyen csodálatos, hogy megéli ő is Isten gazdagságát, csodáit, műveit. Akkor mondtam, hogy ezt ugye a kollégáidnak a gyárban el tudod mondani. Ezeknek! Hát ezek nem értenének ebből semmit. Tehát hogy mondok ezeknek bármit is. Hát ezek nem olyanok. Nagyon megütötte a szavafülemet. Ezeknek. De hát én is ilyen ezeknek vagyok. Hát én se kaptam igazi keresztény neveltetést. Én sem jártam gyerekkorom a templomban. Véletlenül sem. Től sem merült, hogy menjünk templomba. Ezeknek. Mert ezek korintusiak, ezek bűnösök, ezek hitetlenek, ezek buták, ezek vallásilag elkoboroltak. Igen. Egyszer egy plébános valami romlékot, és plébános templomban nem járó hívekről, hát eltérjük bárány, kicsit tekintve is, nincs vagy mit csinálni szinte. Igen. Pál ilyen volt az egész Korintus, eltéveljenek bárányra. Oh, de azt mondja Jézus, János Evangélium 10. részében, arról beszél, én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhaiért, hogy más apolból is maradnak a juhai. Nem csak itt, ebből az izraeli apolból. A korintusi apolból is voltak neki juhai. És a belőcei apolból is vannak neki juhai. Itt van. Eltörődött állányok, mégiscsak Krisztus megváltottjai vagyunk. Pál, akinek lehetett volna menni valója, hogy megyek tovább. Hát a birodalomban még annyi város van, ahol nem hirdette az evangéliumot. Nem megy. Ott marad, és a benned levő Isten ismeretétől, Isten szeretetétől eltéveinek embereknek elkezdik Krisztust tanítani. Itt vagyunk Verőcén, nem tehetünk mást, mint elkezdjük, folytatjuk Krisztust tanítani. Mit jelent az ő keresztje nekem és neked? Mit jelent az ő föltámadása nekem és neked? Mit jelent a kegyelem? Mit jelent a vigasz? Hol van a reménység, mi az élet értelme, és hogyan is kell élni. Hogy ne úgy csinálja, mint mindenki, hanem úgy csinálja, mint Krisztus. Ahogy Istentől, Krisztustól tanított ember vagyok. És aztán így lehet bocsánatot nyerni, és együtt vigasztalódni, és együtt gyógyulni, és gyülekezetté lenni, és növekedni. Így aztán másfél évet pár az életéből mi is szálljuk az erőnket, az időnket, az életünket, áldozatunkat. Beszélgetünk mindenről. Nyilván Pálék is beszéltek mindenről, mert fontos kérdések is voltak. És a körülbelül társadalom kérdése is ott voltak. Szóval ott is volt színháztól kezdve arénáig minden. Sport és kultúra, művészet és hétköznapi megélhetési gondok és családi viták, minden. De mégis azt mondja Pál, mert úgy határoztam, mikor hozzátok mentem, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról. Róla is, mint a megfeszítettről. Nekünk is tanítani itt Isten igényét. Beszélni, bizonságot tenni Jézus Krisztusról, mint a megfeszítettről. Amen. Az 590. dicséretünknek az első és a második versét énekeljük, az egyházban a Jézus a fundamentuma, 590-es számú dicséret első és második versét. Thank you. Emeljük szívünk az Úrhoz gyerteket, hogy felállva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy Te vagy a győztes. Mi olyan sokszor ellankadunk, megfáradunk, erőtvesztünk, meg is keserelünk. De köszönjük, hogy Te győztes vagy, és ezt tudjuk elsőképpen a saját életünkből, ahogy győztél fölöttünk. Törékenységeink, gyengeségeink, eltévedettségeink és bűneink felett, és adtál nekünk megbocsájtást, új életet, örök életet, igaz reményt innent. Köszönjük szépen! És köszönjük ezt a mai ígéret, hogy a szívünkre teszed ma is, a bizonságtevés, is, a Te igazságunk tanításának szükségét, ha úgy tetszik, kényszerét. Hogy tudjuk szentelni a neved örömmel s hálával. Akárhogy is fogadják. Állj meg ebben minket. Tölt meg az advent. Annyi mindenről van szó az adventben. Annyi mindenről. Nálunk hadd legyen szó rólad. Töltsd meg így a szívünket, a lelkünk, hogy ajkunk is szüntelen téged dicsérje. És látod, Urunk, azt, hogy vannak gondjaink, bajaink. Nagyon sok betegünk van. És van egy súlyos, nehéz helyzet is, aki vastagbőrű vagy, kérünk szépen, hogy könnyű rajtok. Segítsd meg őket. Aki gyógyul az valóban, hadd gyógyulja. Kegyelmez felett. És ha valaki nem gyógyulhat, akkor hadd legyen kész arra, ami előtte áll. Gyászolóink is vannak. Vigasztald őket. Csak Te tudod a szívünkben valóban az örök élet világosságát és reménységét úgy ragyogtatni, hogy felszállhassanak könnyeink, és békességgel engedjük ki elment. Gyülekezetünk minden dolgában is Te légy velünk. Ami van nehézségünk, küzdelmünk, Te szolgáltass igazságot. Az előttünk álló időszakra Te add meg mindennek a szükségünk. Szolgálatban, hitben, személyi feltételekben, anyagiakban, mindenekben. Téged kérünk, falunkért, népünkért, és a teremtett világért. Téged kérjük ennek a út a háborúnak a megszínéséért. Istenünk, mi ezekben annyi mindent nem értünk és nem látunk, de a kezedbe tesszük. Te igazgasd a döntéshozók szívét, lelkét, mindnyájukét. Köszönjük, hogy bizalommal kérhetünk. Légy itt intézményünkben is. Az adventi készülődésben, sokféle programban ott is, hát meg őket is, mindannyiakat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenvedessék meg Te neved, jöjj el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Övezzétek fel derekatokat, és gyújtsátok meg lámpásokat. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és helyünk újra a gyűjtőségek hallgassuk. Testvérek, elsőképpen hirdetem az adakozást.
Isten igéjével, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, megkedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Itt szeretném hirdetni, hogy jövő vasárnaptól, ugye advent első vasárnapján, ahogyan szoktuk, ilyenkor kitesszük a külön perseit és a karácsonyi szükségletekre, idén is készítünk csomagokat időseknek is, gyermekeknek is, és vannak más kiadásaink, költségeink is. Nagyon szépen köszönök minden áldozathozatalt, gyülekezetünk anyagi helyzet, azt mondhatjuk, hogy stabil, szóval működő képesek vagyunk, nyilván tolik határokon belül, de ha tudunk szánni az ünnepi kiadásokra, köszönettel fogadjuk idén is, mind a négy vasárnapon kint lesz a külön perse. Ma az Isten tiszteletet követően szeretett vendégség lesz a gyülekezeti teremben, tehát ne szaladjunk haza egy kávéra, teára, vagy pogácsára, maradjunk íme itt, és az adventi dísz, ilyen koszorú, ajtódísz, stb. Ilyen készítés lesz. Szeretettel látunk mindenkit, akár kézműveskedni is, akár csak nézni, hogy az ügyesek milyen szépet csinálnak, én is ez leszek, aki néz, illetőleg a korumpirált fiatalokkal fogok utána egyeztetni a következő hetekről. Délután 4 órakor párcsoport a gyülekezeti teremben, szeretettel várjuk el és a házas párokat. És akkor vasárnap, rejánk következő vasárnap, advent első vasárnapja, istentisztelet és gyermekistentisztelet, úrvacsorás istentisztelet, ahogyan lenni szokott ilyenkor. Úgy beszéltünk meg a presbitériumban, hogy karácsonyig itt maradunk a templomban. Azt kell róla tudni, hogy nagyjából most, amíg nagyobb hideg nincs, egy vasárnapi befűtés 20-25 ezer forint, de úgy látjuk, hogy most ezt megy és maradjunk, ha valaki erre szívesen szán, úgy gondolja, megteheti, akár a persőbe is helyezve, de ilyen 11 fokról most 13-14 fokra emeltük így éjszakai fűtéssel a hőmérsékletet, mondom, nem fázik senki, és túl meleg sincs. Jó, köszönöm, tehát karácsonyig itt vagyunk, úgyis közben lesz egy koncert is, amikor be kell fűteni, pedagógus karácsony is, úgyhogy így leszünk akkor, és szeretettel látok vasárnaponként mindenkit, nem kell fázni, itt vagyunk együtt, és most rá következő vasárnapon úrvacsorával. Szerdán 6 órakor zárjuk a Biblióra sorozatunkat, aki járt, vagy akár csak most szívesen bejön, szívesen látjuk, jöjjön. Hirdetem szomorúan, hogy eltemettük dr. Csibikári testvérünket, ki Kismaroson lakott életem utolsó éveiben most. Őt a Vác alsó városi temetőben ravataloztuk, illetőleg hamvait majd Erdélybe viszi haza a család. Isten nagyon békességet és vigasztalást gyászolóknak, vagy akik ismerték őt. És akkor még két fontos dolog. Az egyik, nagyon sok betegünk van, nagyon-nagyon sok betegünk van. Azt mondhatom, hál' Istennek, Laványi Karcsi testvérünk, volt félgonyok urunk, egy kicsivel jobban van, de hát gyengélkedik. Viszont Anna Mari koltestvérünk nagyon-nagyon beteg, pénteken ott fogták Budapesten a kórházban, egy újabb súlyos kemoterápia kezelést kap, de más betegeink is, fiatal erős emberek között is. Kinek ez, kinek az? Úgyhogy azt gondoltuk, hogy az elkövetkező 4 vasárnap, tehát advent 4 vasárnapján 9:30-kor, aki szívesen imádkozik akár betegekért, az ünnepen, bármiért, itt találkozunk a templomban egy 10 perces ima közösségre. Jó, tehát vasárnaponként 9:30-kor imádkozzunk együtt betegeinkért, ügyeinkért, dolgainkért, aki szívesen részt vesz ebben, teljesen szabadok vagyunk rá. Végül idén is lesz adventi könyvvásár. Tehát ne kapkodjuk el az ajándékvásárlást, vagy akár lehetnek pluszt is, mert nagyon jó könyvek lesznek bizonyosan. Szabó Károly testvérünket, Karcsi, kérlek szépen hívlak, és mesélj, mi mindenre számíthatunk.
Hányos békesség! Kedves testvérek, ahogy a tiszteletes úr mondta, vasárnap indul a adventi könyvvásár, nagyon sok új kiadványjal készültünk. Az óvodáskorúaktól a szépkorú testvérekig mindenki megtalálja a maga olvasni valóját, vagy lapozni valóját. Kifestő könyvek is lesznek, matricák, sok-sok minden, és nagyon sok ajándékkal készülünk, lesz meglepetés ajándék is.
Én már láttam!
Annyit elárulok, hogy a gyülekezetünk, illetve a templomunk fennállásának 240. évfordulájával kapcsolatos ez a meglepetés ajándék. Lesznek naptárak, családi naptárak, kisebb naptárak is, és minden vásárló meglepetés ajándékba fog részesülni. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm.
Köszönöm szépen, és köszönöm az áldatos munkát ebben. Látszik, hogy nem nagy dolog. Ide jövünk, kipakolnak, végeztünk, összepakolnak. Igen, de hát megrendelni, idehozni, kifizetni, lehetározni, mennyi pénz, hol. Tehát azért van ezzel munka, nem is kevés. Nagyon szépen köszönöm a szebben való szolgálatotokat is. És akkor úgy készüljük vasárnaptól, hogy sok pénzzel jöjjünk, hogy vásárolni is tudjunk, de csak a dolgozni. Szabad mondjam, de nézzünk körül, és akkor lássuk, hogy mi van, hogy van, milyen ára van, és akkor lehet róla gondolkodni. Köszönöm! Záróénekünk az 590-es dicséret 3., 4. és 5. verse lesz, azt követően a szózatot fogjuk énekelni, és akkor utána én még egyszer mondom, visszadok mindenkit, hogy ne szaladjunk haza, menjünk fel a terembe, és akkor a teremben kicsit beszélgessünk, díszeket készítsünk, szüteményezünk, kávézzunk. Itt kérek majd egy erős fiatal embert, a kávégépet majd segítsesenek átvinni a konyhába, jó? Köszönöm szépen! Énekeljük az 590-es dicséretet!
Yeah.
is nagyon szép vasárnapot mindannyiunknak, megáldott jövő hetet, jó készülést az adventre, Isten velünk! Viszontlátásra!